Milyen jó hálát adni az Úrnak és zengeni neved dicséretét, ó felséges, hirdetni reggel szeretetedet, hűségedet minden éjjel, 10 húrú hangszeren és lanton, zengő hárfán. Mert megörvendeztettél tetteiddel, Uram, kezed alkotásainak újjongok. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai gitáros Isten tiszteleten. Egy zsoltár részlettel, a 92. Zsoltárból olvastam fel pár verset, aminek az a alcíme, hogy ének szombatnapra, vagyis ének az új nap, az Úrnak napjára. Ehhez kapcsolódóan egy régebbi történetet szeretnék elmesélni, ami velem esett meg még januárban. Egy hétköznap volt, amikor is a munkám Győrbe szólított, és a céges autóval kellett oda leutaznom, és úgy gondoltam, hogy reggel, amikor majd a gyerekeket elvittem az iskolába, akkor kipróbálom az M0-ás autóutat, hogy kikerülve a budapesti dugókat, szépen gyorsan, könnyedén leérek Győrbe. Ez az egész gondolat addig tartott, amíg eljutottam a Csepel-sziget közepére, és ott egy hatalmas dugóba keveredtem, több mint egy órát álltunk ott, több százan. Aki nem járt még arra, az annak elmondom, hogy ott 3 sáv, van ahol 4 sáv van Csepel-sziget közepén, és ott álltunk hosszú 10 percekig, nem is mozdult sem a sor. És az egészben az a vicc, hogy onnan, aki ott benn van a dugóban, onnan se jobbra, se balra, csak előre lehetett menni, mert nincs kijárat. És ahogy ott bosszankodtam, hogy hogyan is fog alakulni a napom, mennyi mindent kell még elvégeznem, hát elég rossz volt ott lépésben haladni, vagy még annyira sem, hanem csak áldigálni a sorban. Majd miután hazafelé tartottam, eszembe jutott, hogy hogyan is zajlott ez a reggel aznap. Ugyanis nem ilyen egyszerűen történtek a dolgok, hogy elvittem a gyerekeket az iskolába, hanem otthon még volt egy kis mellékszál, nem tudtunk ugyanis időben elindulni. És az eléggé bosszantott, erre jött még rá a torlódás, és mint kiderült, előttünk körülbelül 3-4 kilométerrel egy elég nagy baleset volt, mindenfelé autó roncsdarabok voltak, és csak egy sávon tudták az autókat tovább engedni. És azt hiszem másnap jöttem arra rá, hogy az Isten hogyan is dolgozott a háttérben, mert kiszámoltam, hogy körülbelül, hogyha 10 perccel előbb indulok, akkor körülbelül én vagyok ott azon a szakaszon, ahol a baleset történik, és lehet, hogy velem történt volna meg ez a baleset. És így utólag belegondolva a hatalmas hála volt a szívemben, hogy az Isten így a háttérben dolgozik, és figyel az én életemre. Szóval nem mindig nehézség az, amit mi nehézségnek élünk meg, mert lehet, hogy valami nagyobb bajtól ment meg minket az Isten, és sokszor nem látunk át az ő tervei, nem látjuk meg, hogy a háttérben mekkora erőkkel azon dolgozik, hogy a mi életünk megmaradjon, a mi életünknek a menete tovább menjen. És hiszem, hogy a mai napon is hatalmas erőket mozgatott meg azért, hogy mi itt legyünk. Nem csak ő, hanem így a háttérben, látva a gyülekezeti házban elvégzett munkát, mások is hatalmas erőket mozgattak meg, hogy majd az Isten tisztelet után ott együtt tudjunk lenni, és jól érezzük magunkat. Úgyhogy hívok mindenkit arra, hogy mi is adjuk oda a mi erőnket erre az alkalomra, énekeljünk, hallgassuk az igét, és nyissuk meg a szívünket és a lelkünket, és így legyünk együtt.
Imádkozzunk, testvéreim! Drága Szentlélek, Úristen, hozzád kiáltunk most. Te ismersz bennünket, és látod, mi mindennel van tele a szívünk. Ezért kérünk, hogy áradj szét, hogy mosd meg bennünket, hogy mutasd meg, hogy milyen bűnöket hordozunk. Segíts letenni nekünk azokat, ami Urunk lábához. Téged kérünk, hogy szenteld meg a mi imádságunkat, szenteld meg a mi hála áldozatunkat, hogy megláthassuk Atyánk dicsőségét és kegyelmét. Kérünk téged, Szentlélek Isten, hogy ezen a mai délutánon te töltsd el bennünket egészen. Mutasd meg nekünk az élő Jézus Krisztust. Add, hogy az ige a szívünkig hatoljon, hogy áldott legyen az ige hirdető szolgálata, és meg tudjuk hallani azt az örömteli üzenetet, amelyik éppen nekünk szól. Így kérünk ma téged, hogy áradj szét, hogy mint a folyó, amely túláradó, önts el bennünket, hogy úszhassunk a te kegyelmedben. Amen.
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket Luther Mártonnak az imádságából. Mindenható jóságos atyánk, aki mindenkor körülöttünk és velünk vagy, teremtesz, táplálsz, fenntartasz és oltalmazol, ismertesd meg igazán a te nevedet, igaz tanítás és hitáltal, hogy így dicsértessék és magasztaltassék a te neved. Ámen. Kedves testvérek! Isten igéjét a Jelenések könyvéből olvasom, a Jelenések könyve 5. fejezetéből, az 1-től a 10. versig terjedő szakaszt. És láttam a trónon ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva 7 pecséttel lepecsételve, és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, ki méltó arra, hogy felnyisse a könyvet és feltörje a pecsétjeit. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És keservesen sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyisse a könyvet, és hogy beletekintsem. Ekkor az egyik vén így szólt hozzám. Ne sírj, íme győzött az oroszlán, Júda törzséből, Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trón, a 4 élőlény és a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt és 7 szeme, az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt és aranypohár, tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek, és új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és ami Istenünk papjaivá és országá népévé tetted őket, és uralkodni fognak a földön. Kedves testvérek, egy furcsa kérdéssel szeretném kezdeni. Mit tesz igazán bámulatossá egy nőt vagy egy férfit? Ez a kérdés lehet, hogy így nem merül fel bennünk, ilyen konkrétan, de azt hiszem, hogy tapasztaljuk. Tehát mit tesz valakit bámulatossá? És nem külső megjelenésre gondolok, hanem egy férfi és egy nő személyiségére. Valami mélyebbre, mint a megjelenés. Az egyik következtetés az, hogy nem lehet csodálatra méltó egy olyan férfi, akiben nincs valamennyi női tulajdonság, és nem lehet igazán csodálatra méltó egy olyan nő, akiben nincs valamennyi férfi tulajdonság. Ne értsetek félre. Egy nő, aki túlzottan úgy viselkedik, mint egy férfi, az természetellenesnek tűnik. Az ilyen embert lehet sajnálni, megértően tudunk hozzá viszonyulni, de nem csodáljuk. Ha egy férfi viselkedik úgy, mint egy nő, vagy túl nőies, akkor azt hiszem azt is természetellenesnek tartjuk. Lehet, hogy sajnáljuk, lehet, hogy nyitottak vagyunk az irányával, lehet akár még jó barátunk is, az ilyen embert mégsem csodáljuk. Menjünk tovább. Azt sem csodáljuk rendszerint, akire azt mondjuk, hogy olyan, mint minden férfi, vagy akire azt mondjuk, hogy na ez is olyan, mint minden nő. Ezek a címkék, ezek az általánosítások általában negatív kontextusban szoktak elhangozni. Azt hiszem, amikor azt mondják a hölgyek, hogy na, ő is egy tipikus férfi, vagy azt mondják a férfiak, hogy na, ő is egy tipikus nő. Ezek az általánosítások leginkább azt fejezik ki, hogy az illető, nő vagy férfi túl egyszerű és túl tipikus. ez a dehonestálóak. Azt fejezik ki, hogy nincs meg az illetőben az a megfelelő komplexitás, az az összetettség személyiségének az a harmóniája, ami csodálatra és tiszteletre méltóvá tesz egy nőt vagy egy férfit. Ezek a leértékelő általánosítások inkább azt akarják sugallni, hogy mi csak bizonyos módon a nemünk szerint tudunk reagálni, gondolkodni, mi az életnek bizonyos kérdéseire csak egyféle válaszokat tudunk adni, attól függően, hogy nők vagyunk, vagy férfiak. De ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy egy férfi kórus attól lenne férfiasabb, ha mindenki egytől egyik basszust énekelne. Vagy hogy egy női kórus attól lenne nőiesebb, ha mindenki csak szopránt énekelne. Most még azt is mondjuk, hogy ez igaz, ettől még egyik sem lesz jobb hangzású, vagy szebb. Valódi különbség van egy férfi kórus és egy női kórus között, ahogy valódi különbség van egy csodálatra méltó férfi és egy csodálatra méltó nő között. De ami egy férfi kórus hangzását naggyá teszi, az az, hogy a megszólaló hangok közül némelyik igenis női hangzású, minőségű. És ami egy női kórus énekét még szebbé teszi, az az, hogy bizonyos hangok minősége, természete és férfias jellegű. Azok, akik ismerik a zenét, én nem annyira, akik értenek hozzá, tudják, hogy ennek az egyensúlynak meg kell lennie. És azok, akik jól ismerik az emberi karaktereket, tudják, hogy az ember személyiségében mi az az egyensúly, a különféle tulajdonságoknak az az egyvelege, amely valakit csodálatra méltóvá tesz. A legnagyobb, a legmélyebb és leginkább csodálatra méltó szép dolgok az életben valószínűleg soha nem egyszerűek, hanem összetett dolgok, mint hogy az életben olyan kevés dolog szimplán fekete vagy fehér. De nem azért beszéltem imént ezekről, mert a férfiak is a nők közötti tulajdonságokról szeretnék önmagában beszélni, hanem egyszerűen azért, hogy illusztráljam a szépséget, a tökéletességet és a csodálatra méltóságot. Arra szeretném a figyelmünket ráirányítani, hogy mit tesz valakit széppé, csodálatossá, csodálatra méltóvá. És a célom az, hogy meglássuk Jézusban azt az ellenállhatatlan csodálatra méltóságot, tökéletességet, azt, hogy végtelenül dicséretre méltó, és hogy ez arra ösztönözzön bennünket, hogy szeressük őt, bízzunk benne, és engedelmeskedjünk neki, továbbá, hogy ebben az összetettségében fogadjuk el őt, így gondolkozzunk róla, és így is közvetítsük őt mások irányában. És ez az elv, amit megpróbálok megvilágítani, teljesen egyedinek nevezhető. A szépség vagy a kiválóság a legmegfelelőbb arányban van, különféle tulajdonságokkal a szépségben és a kiválóságban, és egyébként a kereszténység ezért is egyedi minden világvallás között, mert csodáljuk az Istennek kiáró dicsőséget, de éppen abban látjuk meg ezt a dicsőséget fokozottabb mértékben, hogy dicsősége keveredik alázattal. Csodáljuk Istennek a transzcendenciáját, azt, hogy ő Isten, és annyira különbözik az embertől, de még inkább azért csodáljuk, mert benne van a leereszkedés. Benne van az emberek közé ereszkedés. Csodáljuk, mert megalkuvás és kompromisszumok nélkül kijelenti az igazságot, de még inkább azért, mert közben, anélkül, hogy az igazság sérülne, végtelenül kegyelmes. Csodáljuk Jézust azért, mert felséges, de még jobban azért, mert felségében szelíd és alázatos. Csodáljuk őt azért, mert Istennel egyenlő, de még inkább azért, mert bár egyenlő Istennel, mégis mély tiszteletet tanúsít Isten iránt. Csodáljuk azért, mert minden jóra méltó, de még jobban azért, mert ez annak végtelen türelmével párosul, hogy elszenvedte a gonoszt. Csodáljuk őt azért, mert szuverén úrként uralkodik a világ felett, de még inkább azért, mert ez az uralom az engedelmesség és az alázat lelkével kapcsolódott össze. Szeretjük azért, mert letörte az írástudók hamis bölcsességét, de még inkább azért, mert elég egyszerű tudott lenni ahhoz, hogy szeresse a gyerekeket, és időt töltsön el velük. És végül csodáljuk őt, mert úr a vihar, a villámok, a természeti jelenségek felett, de elutasította tanítványai kérését, amikor arra kérték, hogy sújtson le azokra a samaritánus falvakra, akik nem engedték őt prédikálni, és csodáljuk őt azért, mert nem használta végtelen erejét ahhoz, hogy leszálljon a keresztről, amikor provokálták. Ezt a listát azt hiszem, hogy nagyon sokáig lehetne még folytatni, de talán érzékeljük, hogy miről van szó. A szépség és a tökéletesség egy személyen belül nem egyszerű dolog, hanem valami összetett. Egy személyen belül különféle, egymástól eltérő, nagyon eltérő tulajdonságok találkoznak, és vannak tökéletes egyensúlyban. És ez az, ami Jézus Krisztus olyan ellenállhatatlanul csodálatra és dicséretre méltóvá teszi. Egyébként az emberi szív arra lett megteremtve, hogy félelemmel vegyes csodálattal álljon a végső tökéletesség jelenlétében. Az írás szerint ezt teszik az angyalok is. Arra lettünk mindnyájan alkotva, hogy csodáljuk Jézus Krisztust, az Isten fiát, akiről a Szentírás egyébként azt mondja, csodálatos tanácsos, hatalmas Isten, a béke fejedelme, a királyok királya és az uraknak ura. Egyszer egy diákja megkérdezte Bonaventurát, egy nagy középkori ferences tanítót, hogy miért nem képesek az emberek Istent jobban szeretni. Mire azt válaszolta, azért nem szeretik őt, mert nem ismerik eléggé. Minél jobban megismerjük Krisztust, az ő személyét, benne és rajta keresztül Istent, annál jobban fogjuk őt szeretni és csodálni. Nézzük hát meg, hogy hogyan beszél és mit mond róla a felolvasott bibliai szakasz. Irányítsuk a figyelmünket az elejére, Jelenések, 5. fejezet, 5. vers. János meglátja a víziójában, a látomásában a mennyei tróntermet, és mit mond? Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám, ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda is felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. Jézus úgy van ábrázolva, mint oroszlán, mint oroszlán. Mint az az állat, amelyik áldozatokat szed, amelyik erős, amelyik vad, amelyik fenséges, amelyik veszélyes. Aztán következik a 6. vers, és még mindig a Messiást látja, de meglepő módon valami egészen más alakban. És láttam, hogy a trónus és a 4 élőlény közelében a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. Azaz az oroszlán a bárány. Arról az állatról beszélünk, ami a lehet így mondani teljes ellentéte az előzőnek. A bárány könnyen lehetne az oroszlán prédája. A bárány, amely az oroszlánhoz képest kisebb, gyenge, védtelen, ártalmatlan. A bárány, amelyet megnyírnak a gyapjáért és leölnek a húsáért. Az az állat, amit pontosan a szelítséggel szoktak azonosítani. És ez az, amire ki szeretném ma futtatni. Mivel Jézus az oroszlán, aki olyan, mint a bárány, és mivel ő a bárány, aki olyan, mint az oroszlán, ezért neki van joga ahhoz, hogy a világot megítélje, azért, hogy dicsőítsék az ő nevét. Ahhoz, hogy meglássuk ezt az igazságot a felolvasott igében, tegyünk előjáróban 3 megjegyzést, amelyek ugyanúgy a szöveghez kapcsolódnak. Az első versben miről olvasunk? És láttam a trónusönülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve. De mi ez a könyv, illetve tekercs, ami kívül és belül tele volt írva, és 7 pecséttel volt lepecsételve? A könyv Isten dekrétumait, Isten határozatait reprezentálja, mindazzal kapcsolatosan, hogy mit hoz a jövő. Mindazzal kapcsolatban, hogy meg fog majd történni. A 6. fejezetben majd azt látjuk, hogy a pecséteket egyiket a másik után felnyitják, és Isten ítélete a földön fokozatosan kijelentésre kerül. A könyv tartalmazza Istennek a jövőre vonatkozó tervét. Az első pecsét feltörésével egy fehér ló vonul ki, koronával a fején győzedelmesen, képzeljük el, ami sokak szerint az evangéliumnak a győzedelmes terjedését szimbolizálja. A 2. pecsét felnyitásával kijött egy második, egy tűzvörös ló, akinek az volt a feladata, hogy elvegye a békességet a földről, és hogy öldössék egymást az emberek. Ez a kép a végidőkről beszél, a világ végéről. És a harmadik pecsét megnyitásával egy fekete lovat látunk, akinek mérleg van a kezében. És ez már az utolsó ítéletre utal. És a tekercs tartalma Istennek a jövőre vonatkozó terve. Tartalmazza az evangélium küzdelmeit, az evangéliumnak a terjedését, valamint azoknak az ítéletét, akik elutasítják azt. Ezek nem kedves képek, tény. De a Biblia tartalmazza ezeket a képeket. A tekercs Istennek jobb kezében van. Isten minden jövőre vonatkozó tervét a jobb kezében tartja. Ez a forgatókönyv minden eseménynek, ami be fog majd következni, és amelyen már nem lehet változtatni. Ha Krisztus végül győz, és megítéli az egész hitetlen világot, akkor az csak azért történhet meg, mert Istennek ott van a jobb kezében a jövőre vonatkozó terve, a tekercs. Továbbá vegyük észre, hogy trónuson ülőnek nevezi őt az ige. A trónuson ülő. Ez azt jelenti, hogy ő kormányozza az egész világot, az egész univerzumot. A trón reprezentálja a jogát, az autoritását, a hatalmát, a tekintélyét arra, hogy ő uralkodjon a világon. Rendelkezésének és határozatainak teljességéről tanúskodik, hogy a tekercs, ez egy érdekes momentum, a tekercs, a könyv tele van írva. Nincsen benne fehér lap. A tekercsben nincsen szóköz. Nem lehet kiegészíteni. Elől és hátul is tele van írva. Azaz teljes. Ez mit jelent? Nem történik semmi, ami elkerülné a trónon ülőnek a figyelmét, ami kívül esne az ő rendeletein, a tervén. Nem beszélhetünk esetlegességről. Semmi. Semmi, ami történik, nem esetleges, nem véletlen. Isten tervei szerint elrendelt. A terv teljes, és a trónon ülő király kezében van. És a második dolog, amit el kell mondanunk, semmiféle teremtmény nem nyithatja meg a pecséteket, nem jelentheti ki Isten szándékát, és hajthatja végre Isten rendelkezéseit. Tudja, azt mondta János, láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, ki méltó arra, hogy felnyissa és feltörje a pecsétjeit. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. Vajon miért nem maga Isten nyitja meg a történelem pecsétjeit? Felfedve annak tartalmát, hogy végre eljöjjön, véglegesen az ő országa, beteljesüljön, beteljesüljön. És ez a kép is egy hatalmas igazságot fejez ki. Mégpedig azt, hogy kell egy közvetítő. Kell egy közvetítő Isten és az ember között. Ugyanis ha Isten önmaga törné fel a pecséteket, akkor az olyan lenne, mintha a bűnösök közvetlenül szembesülnének Isten igazságával, Istennek a jogos haragjával, és ezért mindenki végleg elveszne. Valakit találni kell, aki méltó arra, hogy megnyissa a pecséteket, de nincs ilyen teremtmény az egész teremtett világban. Sem angyal a mennyben, sem ember a földön, főleg nem a pokolban az ördög. János ezt is mondja, és nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak. És ehhez kapcsolódik a harmadik megállapításunk is. Nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak, hogy felnyissa a könyvet és beletekintsem. A harmadik megállapítás tehát az, hogy Krisztus nélkül nincsen más, csak sírás. Ha senkit sem találnak, aki méltó volna arra, hogy megnyissa a tekercset, akkor az evangélium nem diadalmaskodna, akkor nem ülnénk itt. Nem volna új ég és új föld, nem volna örök élet, csak sírás, pusztulás, szenvedés, a halál. Ezért Krisztus szükséges mindannyiunk számára. Csak Jézusnak van joga ehhez, oroszlánként és báránként. Csak Jézusnak, aki Júda oroszlánja, aki Dávid utódja és Júda törzséből való. És az ok, amiért felnyithatja a könyvet, az az, hogy győzött. Ezt olvassuk, hogy győzött. De hogyan győzött Krisztus? És éppen ez a csavar, úgymond, a történetben. A 9. vers éppen erről a győzelemről beszél. Egy egészen elképesztő mennyei történés képet árul elénk. Négy lelkes élőlény és vének állnak a trón körül, magasztalják azt, aki rajta ül, és ezt éneklik. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek. Ez egy ellentmondásos kép. Azért méltó, figyeljünk, azért méltó, mert győzedelmes oroszlán. És azért győzedelmes, mert bárányként a vérével vásárolta meg magának a népet. Azaz, áldozati halálával megmentett minket a halálból, és ez a megváltás, ez a győzelem. Virágvasárnap, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, emlékezzünk, úgy köszöntötte a nép, mint királyt, aki éppen a trónját készül elfoglalni. Nagypénteken pedig, Jeruzsálemen kívül, összeverve, véresen, úgy ment, mint a bárány a mészárszékre. Úgy verte ki az árusokat a templomból, olyan vadul és olyan hévvel, mint egy prédára leső oroszlán. Majd ugyanannak a hétnek a végén bárányként engedte, hogy megverjék, megüssék, kinevessék, megcsúfolják, és hogy végül megöljék. Ez mit jelent? Jézus nem csak azért aratott győzelmet a bűn, a halál és a sátán felett, mert oroszlán volt, hanem azért, mert ő egyben volt oroszlán és bárány. Jonathan Edwards, a nagy puritán, amerikai, angol tanító, teológusos író, tulajdonképpen az angol puritanizmus egyik legnagyobb hatású alakja, az ószövetségi Sámson történetéhez hasonlítja Jézus győzelmét. Sámson rendkívül erős volt, a legerősebb, hiszen Isten lelke ember feletti erővel adományozta meg. De Sámson halálában több embert ölt meg, mint életében valaha. Elfogták, börtönbe zárták, és megvakították. De utolsó leheletével magára és több ezer ellenségére döntötte Dagon, egy pogány istennek a templomát. Tehát az oroszlán Sámson akkor aratja a legnagyobb és sorsdöntő győzelmet, amikor felveszi az áldozati bárány szerepét, és maga is meghal. Azt hiszem, látjuk már ezt a komplexitást, amiről beszéltem. Bárány, oroszlán. Oroszlán és bárány. Na most az a kérdés, így a végén, hogy mi hogyan tekintünk rá. Mi hogyan közvetítjük őt más embereknek. Ugye ahhoz nem férhet kétség, hogy nekünk is úgy kell tanúságot tennünk Jézusról, akár személyesen adjuk tovább, személyesen beszélünk róla barátainknak, családunkban, akár hivatásunkból fakadóan próbáljuk átadni, prédikálni róla, vagy tanítjuk. Tehát úgy kell, ez egyértelmű, amilyen ő maga, amilyen képet közvetít róla Isten írott kijelentésre a Szentírás. Elfogadjuk ezt az összetettséget, vagy pedig bizonyos elemeit, számunkra szimpatikus aspektusokat fogadunk el, és ami meg kellemetlen, azt meg félre toljuk. Egy amerikai szerző, aki a mai gyülekezetek jellegét és összetételét vizsgálja, ez nem felekezetek, minden felekezetet beleért, írja a következőket, de szerintem nagyon megszívlelendőek a szavai. Napjainkban két különböző Jézussal találkozunk. Mindkettő Krisztus részleges megértésén alapul. Az egyiket Isten bárányának hívom, a másikat Júda oroszlányának. Isten báránya méltán híres. Ő síratta meg Jeruzsálemet, fogadta tárt karokkal a gyerekeket, mutatott együttérzést a szenvedők felé. Ő tanította, hogy ne ítélkezz, és fordítsd oda a másik orcádat is. A bárány Jézus széles körben ismert Krisztus, nagy kedvenc a politikusok körében, akik előszeretettel hivatkoznak együttérzésre. Weboldalak, blogok, fórumok erősítik meg ennek a Jézusnak a létezését. Akik sohasem olvassák a Bibliát, ezt a Jézust ismerik. Így folytatja, a gyülekezet azért szereti Isten bárányát, mert elfogadhatóbb a modern társadalom számára. És azt hiszem, ez reális veszély. Sok mindent elmondunk manapság, amit úgy érezzük, hogy korrekt, ami nem bántja a hallgatóság fülét, amit kényelmes hallgatni, és ami jóleső érzésekkel tölti el a legtöbb embert. Sok mindent elmondunk Jézus szelíd kedvességéről, szeretetéről, de kevesebbet, vagy egyáltalán nem beszélünk Jézusnak azon oldaláról, ahol keményen, ahol radikálisan lépett fel a képmutató vagy hazug csoportokkal szemben. Kevesebbszer kerülnek terítékre Jézusnak azon szavai, ahol feltétlen engedelmességet követel, ahol az ő követését kizárólagossá teszi, ahol a maga és egyedül önmaga személyhez kötötte Isten, a valódi Isten egyedüli megismerését. Amikor azt mondta, hogy csak ő, tehát hogy csak ő, egyedül ő az élet, és nincsenek alternatív lehetőségek, nincsenek alternatív utak. És végképp kevesebbszer kerül elő az a téma, amelyről a mai igeszakaszunk is beszél érintőlegesen, nevezetesen az ítélet. Jézus arra hív, hogy kövessük őt. Jézus amellett, hogy megváltunk, egyben mesterünk és példaképünk is. Ha őt követjük, vagy ha meg akarjuk ismerni, az ő természete, megnyilatkozásai és tettei a kulcs ebben a folyamatban. Minden megnyilatkozása, minden gesztusa, minden egyes mondata. Más szavakkal, tehát ezt jól tudjátok, ti is hitünk alapja az, hogy ki is Jézus, mit tett és mit fog tenni a jövőben. Jézus személyét, tetteit, szavait a maga összetettségében kell szemlélnünk, szelídségét, szeretetét együtt a kizárólagos megnyilatkozásaival és a feltétlen követeléseivel. Különösen nagy felelősségünk van akkor, ha ránk bizatott az kiváltságként, hogy Istenről, Jézusról beszélhetünk másoknak. Ha minket ért a kiváltság, hogy eszközök lehetünk Isten kezében, és aki itt ül, mindannyian az, mindannyiunkat érte ez a kiváltság, hogy tanúságot tehetünk róla, akkor úgy kell tanúságot tennünk róla ebben az összetettségben, ahogy ő beszél magáról, és hogy az írás ábrázolja őt. Az oroszlán, aki a bárány, és a bárány, aki az oroszlán. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy kijelentetted magad, megmutattad magad nekünk sokszor és sokféleképpen, és az idők végén pedig a te fiad által. Köszönjük neked azt, hogy ilyen tökéletesen számunkra a legérthetőbb, a legvilágosabb és a legnyilvánvaló formában jelenítetted meg magad. Olyan nehéz felfogni, megvalljuk ezt a misztériumot, ezt a titkot, hogy Jézus Krisztus, te vagy, ahogy az írás írja, az ihletett ige, hogy benne van az istenség teljessége elrejtve. Add Istenünk, hogy úgy olvassuk az írást, hogy közben kitárod a mi elménket, fogékonyá teszed a mi szívünket, és megértjük, hogy Jézus Krisztus te vagy, hogy benne van az Istenség teljessége elrejtve. Olyan jó Istenünk, hogy te megadtad ezt az utat, ami ő maga, hogy nem kell benéznünk Jézus vállai mögé, hogy meglessünk téged, nem kell félretolnunk őt az útból, hogy végre hagy tudjunk hozzád menni, hanem amikor oda megyünk hozzá, akkor oda megyünk hozzád. Annyiféle hang, annyiféle kísértő szó, annyiféle tudástáruló eszme és irányzat van a világban. Talán sokszor úgy érezzük, hogy a mi hitünk egyszerű, hogy balga, sokan talán kinevetnek érte, vagy megnéznek, de lehet, hogy nem is nevetnek ki, csak egyszerűen közönösen elfordulnak. Ennek ellenére, Istenünk, add meg nekünk azt a bizonyosságot, napról napra olvasva te az igédet, hogy a bölcsesség teljessége Jézus Krisztusban van, aki a mi Urunk, és akiért téged, Istenünk, Atyánknak nevezhetünk. Köszönjük azt, hogy te vagy az, aki megváltottál minket, erre naponta kell emlékeznünk, juttasd kérlek eszünkbe, a legprofánabb pillanatokban is, Istenünk, akárhol vagyunk, buszon, otthon, a tévé előtt, bárhol, ez legyen az identitásunk alapja, hogy meg vagyunk váltva. De kérlek, Istenünk, hogy arról se feledkezzünk el, hogy Jézus Krisztus, ami megváltunk a bárány, ő egyben az ítélő bíró. Add Istenünk, hogy éppen ezért azzal a felelősséggel hirdessük a legszűkebb körünkben, a tágabb körünkben, barátaink, ismerőseink között a te evangéliumodat, azzal a felelősséggel, hogy lesz ítélet, és az emberek megítéltetnek. Add, hogy vegyük ezt komolyan, és élet-halál kérdését tegyük, az evangéliumnak a hirdetését egyéni szinten is, megvallását is. Tudjuk, Istenünk, hogy te hatalmas vagy, gondviselő Isten. Imádkozunk most a szegényekért, a betegekért, azokért, akik valamilyen gondban vannak, egzisztenciálisan, fizikai veszélyben, vagy valamilyen betegségtől szenvednek. Hisszük azt, hogy te ma is tudsz csodát tenni. Imádkozunk a szent lelkedért, az erejéért, hogy tegyél csodát. Tégy jeleket, úgy és ott, úgy és akkor, ahol te akarod, a szuverén akaratodból. Köszönjük neked a gondviselésedet azon a téren is, hogy családot adtál nekünk. Vagy ha nem családot, akkor olyan embereket, akik fölneveltek minket, és családunként kezeltek minket. Köszönjük az anyáinkat, az anyákat, anyák napján. Sokszor olyan természetesnek veszük ezt is, Istenünk, hogy egy családba születünk bele, ahol etetnek, itatnak, nevelnek, tanítatnak, fizetik a hóbortjainkat, elénk teszik az ételt. Kérlek, Istenünk, hogy láttasd meg velünk, hogy ez abszolút nem természetes, hanem ez a te gondviselésed és a te kegyelmednek az ajándéka. Imádkozunk ezért a családokért, és imádkozunk természetesen azokért is, akik egyedül vannak. És legfőképpen láttasd meg velünk, Istenünk, azt, hogy nekünk a gyülekezet, a testvéreink, a családunk. Olyan jó, hogy a gyülekezetben vannak apáink, anyáink, testvéreink. Add, hogy valóban így tekintsünk egymásra. Köszönjük neked, Istenünk, ezt a mai alkalmat, és kérünk, hogy a következő hétren is bátoríts minket, erősíts, a gondviselésed vezéreljen, és tarts meg minket a hitben az örökké valóságig. Amen. És most mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Akinek a tanítására töltették az életüket, akinek otthatták az előző életformáikat, és nekem ez úgy tűnik, hogy számukra ez egy nagyon jó döntésnek tűnhetett be. Mert valahogy úgy képzelem, hogy Jézus felett nekik teljesen jó volt élni. Jézus maga volt a szeretet, a bárány, embereket gyógyított meg, tehát jól lehetett ott mellett lenni, olyan egyszerű volt az élet, ki volt jelölve az út, és azt látják, hogy tényleg, hogy világosának azt gondolják, hogy most őt meg fogják koronázni, és pár nap múlva pedig megölik Jézus, és mindazon, hogy ők föltették az életüket, hogy nem látódik. És én úgy képzelem, hogy nagy péntek után, hogy Jeruzsálem kicsit így a nem tudom, ilyen voltak városává vált. Tehát nyilván mindenki tudott Jézusról, mindenki hallott róla, viszonyult hozzá valahogy, és a tanítványok ugye félelőben szépen mennek, és ők is elindulnak hazafelé. Ezen az úton szerintem egy csomó kérdés van bennünk. Biztos, hogy értetlenkednek, hogy ők értettek-e valamit rosszul, vagy Jézus nem az volt, akinek hitték, jó feltűnt állapotban csatlakozik hozzájuk egy harmadik vándor, akit ők nem ismernek föl. Nekem nagyon tetszik Jézusnak a magatartása, hogy csatlakozik hozzájuk. Biztos, hogy emberi voltunk volna azt követően, hogy oda rohanunk, és azt mondjuk, hogy itt vagyok, élek, hát megmondtam, hogy feltámadok, de Jézus nem ezt csinálja. Hagyja, hogy gyalogoljanak tovább, és hagyja, hogy beszéljenek, forrongjanak, és azok dühösek legyenek, és eleinte Jézus csak hallgatja őket. Nyilván tudja, hogy van bennük, de akkor ők csinálják. Utána kérdezgeti őket, és utána elkezdeni nekik Mózestől magyarázni az igét. De megmutatja, hogy mindennek itt kellett lennie, és csak akkor ismerik meg Jézust, amikor ők is elmondták, amit akartak, Jézus is elmondta, amit akart, és amikor megérkeznek ugye a vacsoránál ismerik meg igazándiból Jézust. És nekem ez azért tetszett nagyon, mert én úgy gondolom, hogy a mi életünk is olyan szép párhuzam, ezt folyamatosan úton vagyunk. És sokszor szükségünk van ahhoz, hogy megérkezünk a célhoz, és azt nem tudjuk értékelni, hogy az Isten sokáig ne fedje föl az ő ott lévét. Mindig ott van velünk, de kell, hogy egy kicsit szenvedjünk, kell, hogy egy kicsit elbukjunk, egy kicsit csalódjunk, utána igazán tudjuk értékelni Istennek a segítségét. És a most következő énekünk is erre próbálja fölvinni a figyelmünket, hogy azt hiszem, ne felejtsük, hogy Istennek a segítséget lehet és kell kérni. Még egy képet hozzak be, hogy ugye az ember minél távolabb kerül valakitől, aki szeretné, hogy hallja őt, annál hangosabban kiabál. Én úgy érzem, hogy csak így én vagyok ilyen típus, hogy néha élet számára minél távol magam Istentől, hogy már nem is kiabáltam. Azt mondom, hogy már olyan messze vagyok, olyan mélyen vagyok, hogy hát egy ilyen utolsó nyöszöntés alatt a torkom, az úgy éreztem, hogy itt már nem lehetek. Az emberi természetemből azt mondom, hogy minél élet ködörbe esik az ember, annál jobban kiabál, mert annál jobban érzi, hogy saját előből nem tud kimenni, és szerintem sokan vannak így, nem csak én, hanem csak én a tolt testvérek szerencsére, csak hogy hallgatok, hogy lemondani magunkból. Nagyon bűnös vagyok. Jézus, mondták az elmúlt hogy Jézus meghalt, mi most megyünk haza, lehet, hogy ott ki fognak lőrülni. Na mi van, hol van Jézus, aki miért fölöttáltuk az eddig életeteket? Na mi van, mégse jött be? Hajlandó vagyunk lemondani magunkról, mert az Istennek ígérete van. És az Istennek terve van velünk, és az Isten azt akarja, hogy igen, adjuk ki magunkból a bűnünket, adjuk ki magunkból a kérdéseinket, viszont utána hallgassuk meg, hogy mit akarja nekünk elmagyarázni, és cserébe, és ez nagy közfejeztem már is hallottuk sokat, cserébe tud is, akar is adni nekünk valamit. Úgyhogy ne kelljünk az Istenhez szólni, ne kelljünk az Istenhez kiabálni, és fogadjuk el azt, hogy igen, ezt akartam én mondani az utolsó gondot, hogy ahogy Jézus csatlakozik a tanítványokhoz, nekem még azt tetszik abban nagyon, hogy nem előttük meg. Tehát harmadik vándorként csatlakozik hozzájuk, és nem is kullog mögöttük. Végül is ő csatlakozott be a másik kettőhöz, hát nem mindig ott alakodni. És mehetek veletek, gyere, egy most beszélgetünk. Ott megy mellettük, tartja velük a lépést. Nem próbálnak hamarabb szólni hozzájuk, hogy hello, ne szomorkodjatok, hát föltámadtam, és nem is túl késő, amikor már teljesen fölnek. Tehát az a jó, hogy Isten nem tudja, hogy milyen tempóban van szükségünk a segítségre, mikor mennyit kell adni ahhoz, hogy ne kerüljünk túl mélyre, de ne is bízunk túlságosan magunkban. A tizenegy.
Aleluya, 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 ale szervusztok. Keresztút. Minden út atyánkhoz vezet, fájdalom, bánat és öröm. Kereszthez vezet a feloldozás. A könyvmarta lelkek is most hozzád egy édesanya kiált. Ne hagyd senki te napon, hogy ne jusson el hozzá a gyermeki szív sóhaja, akit egy napon vagy nagymama, vagy kedves szava. Vagy nevelőkhöz a rajzokból kiáradó szeretet hangulata. Gyermekek, értsétek, mert mit akarsz tenni e nemes napon, hisz te vagy a jóság, az életnek kenyere, édes Jézusom.
Isten áldjon valamennyitöket. Köszönöm, hogy közöttek lehetek. Én kapcsolódnék az anyák napjához, ezért bátorkodom megszólalni. Sok szeretettel köszöntök valamennyi édesanyát, valamennyi nagymamát, valamennyi jövendő édesanyát, és valamennyi jövendő nagymamát. Most nagyon bátor vagyok, mert nincs itt a feleségem, aki kiszokta szabni nekem, hogy meddig szólhatok. Néha egy kicsit többet beszélek, mint kéne, de jó úton vagyok már. El szeretném nektek azt mondani, hogy tavaly ilyenkor én nem lehettem volna itt veletek, mert 93 éves édesanyámnál voltam egész délután, aki nagyon beteg volt. Többen itt közületek ismerik. Ő eltávozott októberbe közülünk. Én vittem neki egy szál virágot, nem többet. Ő fölkelt a beteg ágyából, levágta a szárának a végét, és megkért, hogy hozzak be egy vázát, mert az kim volt a szekrény tetején, és hozzak bele vizet. És amikor visszajöttem, akkor egy Vas Albert, a nagy erdélyi költő, műfordító, író, történész, ez külön megérdemelne itt egy délutánt, szavait idézte nekem, egy kis történetet, mert éppen egy kicsi, valami kicsi bánat ért, és vigasztalni akart a beteg ágyából. És elmesélte nekem azt a történetet, amikor az egyszerű ember Erdélyben szeretne egy szobrot állítani az ő imádott istenének. Nem tudom, ki volt az Isten. Szeles vidék volt, sokszor fújt a szél, talaj se volt kemény, homok volt ott, és homokból, aki ismeri, elnézést kérek tőle, homokból építette. Hát jött a szél, szanaszét fújta azonnal a szobrot. Másodszor is hozzáfogott. Másodszor ugyanezt történt. Harmadjára valahonnan kapott egy sugallatot, és azt mondta, hogy hit nélkül nem megy. És hittel felépítette a szobrot, és jöttek a faluból, és csodálkoztak, és nem hittek a szemüknek. Fújt a szél, vihar volt, a szobor ott állt dacosan, mert a hit megtartotta. Hát ezt kaptam én édesanyámtól az egy szál virágért, és utána sok minden gyönyörű dolog történt velem. Többek között egy unokám született, igaz, hogy Londonban és Montgomerynek hívják, de jó Isten bocsássa ezt meg, mert Dániel is. Ha tudjuk, akkor itt fogjuk keresztelni, dolgozunk rajta. Még röviden annyit szeretnék nektek mondani, hogy édesapámtól nagyon sok mindent kaptam. Ő itt presbiter volt előttem, és mindig dolgozó emberek voltunk, és a főmondás otthon az volt, hogy óra et labora. ami azt jelent magyarul, nyilván többen tudjátok, hogy imádkozzatok és dolgozzatok. Aki ismer engem, az tudja, hogy én mostanában mindig, akármikor hozzászólok, akárhol, egy latin közmondással szoktam befejezni. Sokszor magyarul mondom el, most latinul fogom. Én hiszek abba, mint az egyszerű ember, hogyha egy pár év múlva én itt állok, akkor ott lesz egy galéria, annak a folytatása, ahol 60 ember fog ülni, és itt lesz egy toldalék, mert nem férünk el, gyerekek, a templomba. Hát ma délelőtt is csak azért tudtam leülni, mert a tiszteletes az, hogy nekem foglalja a helyet. Nem szoktam elkésni, de azért legutolsó pillanatokban jövök. Tehát ez az óra és labóra valamennyiötökre vonatkozik. Mert imádkozzunk, hogy ez meglegyen, és dolgozzunk, ha itt lehet. Ha kell, maltert hordunk, ha kell, téglát rakunk, amit kell, engem meg fogtok találni az első sorba. És amiért ezt a bevezetést mondtam, az azért volt, mert a pun háborúba, a rómaiaknál ugye a punokkal állandóan összetűzésbe kerültek, csekéke kis területekért, ami nagyobb, de csonka Magyarország. És akkor a szenátusban, mikor összejött a szenátus, nem is a legkisebb ember, mindig minden ülés azzal fejezett be, hogy ceterum censeo, Cartagine esse delendam. Az azt jelentette, hogy javasolom továbbá Kártágó elpusztítását. Én itt nem pusztításról beszélek most, hanem építésről. És azt mondom, hogy ceterum censeo, nem Cartagine, és nem esse delendam, javasolom ennek a templomnak a bővítését. Isten áldjon valamennyiéket. Köszönöm, hogy meghallgattad.
Szeretettel köszöntök mindenkit, aki erre a mai délutáni istentiszteletre ide eljutott közénk. Nyilván ilyenkor mindig kiemelten szoktam köszönteni az igehirdetőt. Ma Márkus Tamás volt itt közöttünk, és az igehirdetés szolgálatát vállalta közöttünk. A Károly Gáspár Egyetemnek az egyetemi lelkésze ő, az egyetemi ifjúságnak szervez programokat, nyilván hitépítő programokról van többségében szó, bibliaórás közösségeket, és köszönjük szépen, hogy elvállalta egyáltalán ezen a mai délután ezt a szolgálatot, mint oroszlán bevetette ide magát, aztán mint felidbárány, mi meg kihúzzuk magunkat így a templomból. És aki egy kicsit szívesen belelát még abba, hogy ő mit és hogyan végez, hogyan szolgál, azt majd személyesen megkérdezheti őt is, megkérdezheti tőle, hiszen mindig az Isten tiszteletet egy szeretett vendégséggel folytatjuk, ami alkalmat ad a beszélgetésre. Erre természetesen nem csak ő hivatalos, hanem mindannyian, így együtt lehetünk. Egyébként így, ahogy így ránéztünk, egyből feltűnt, hogy ismerjük valahonnan, aztán megszégyenültünk, mert itt volt gyülekezeti gyakorlaton néhány évvel ezelőtt, tehát onnan volt ilyen ismerős. De hát azért sokan megfordulnak közöttünk, hál' Istennek így az igehirdetés szolgálatával is, úgyhogy örültünk, hogy a régi ismerőst most felismertük benne. Isten áldását kívánjuk az ő életére, szolgálatára, nem csak munkájára, hanem tanulmányainak folytatására is. Szeretném jelezni, hogy holnap hétfőn este 7 órakor tartjuk a dolgozó bibliaóráját, este 7 órakor tehát a gyülekezeti házban. Szeretettel várom azokat, akik erre úgy érzik, hogy hivatalosak és eljönnének. A meghívás pedig most mindenkinek áll, hogy együtt lehessünk a gyülekezeti házban, itt az utca túloldalán néhány házzal lejjebb. Isten áldását fennállva fogadjuk, majd azt közösen énekszóval fogjuk megerősíteni. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen.